ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Urunk, valóban azért könyörgünk, ahogy énekeltük ennek az utolsó verszaknak az utolsó sorában, hogy ébresz bennünk készséget, nyisd meg a fülünket, a hallásra, szívünket, a te drága szavadnak a megtartására. Urunk, kérünk azért, hogy légy velünk, jöjj szent lelked által, hiszen a te szent lelkednek a jövetelével, munkájával érthető meg az ige, érthető meg a te szavadnak az üzenete, mindaz, amit elkészítettél erre a mai délelőtre számunkra. Urunk, kérünk azért, hogy légy velünk, könyörgünk azért, hogy meghalljuk, megértsük, elfogadjuk és befogadjuk a te szavadat, engedjük, hogy formáljon ez az élő ige, és formáljon bennünket, életünket, a te szavad, egész gondolkodásunkat és lényünket. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Péter első levelének 4. fejezetében, a 7-től a 11. versig a következőképpen. Mindennek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Uraljuk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, a mai vasárnapnak, exaudi vasárnapnak azt a címet adták, a Földön szolgáló gyülekezet. Már hetek óta Krisztus megváltott gyülekezete áll középpontban, és különböző jelzőkkel illetik, mint például a pásztorolt gyülekezet, az újongó gyülekezet, az éneklő gyülekezet, az imádkozó gyülekezet, az Úrra néző gyülekezet, s ma utolsóként a Földön szolgáló gyülekezet. Vasárnapról vasárnapra olyan fontos jelzők kerülnek elő, amelyek kiemelt fontosságú kell, hogy legyenek egy gyülekezetben. A pásztorolt gyülekezet azt jelenti, hogy Isten népe nem egy, elnézést a kifejezésért, nem egy csürhe, akik arra mennek, amerre gondolják, ide-oda hánykolódnak, hanem Jézus Krisztus vezeti őket. Ahogyan ezt olyan szépen kifejezi a 23. Zsoltár első verse, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. És ezért pásztorolt gyülekezet, mert a gyülekezet Jézus hangja, Jézus szava után megy. És ezért van oka az újjongásra. Így újjongó gyülekezet is. Nem egy savanyú uborka, hanem Isten megváltott népe újjong, örvendezik, hálaadással a szívében fejezi ki örömét és háláját. Szomorú, hogy olyan sokan póker arccal, fásultan, szomorúan vannak jelen a gyülekezetben, mikor éppen, hogy ünnepelniük kellene, hogy Jézus Krisztus megváltott gyermekei lehetnek. Éppen a vasárnap ad okot arra, hogy ünnepeljünk, hiszen számunkra minden vasárnap ünnep. Sőt, nem csak minden vasárnap, hanem minden nap. Annyira emlékeimbe vésődött az, amikor a teológián tanították liturgikából, mondták, hogy van az úgynevezett idézőjelben ünneptelen fél év. Ez a Szent Háromság ünnepe utáni vasárnapok, amikor tulajdonképpen nincsen ünnep a gyülekezetben, meghatározó ünnep, mert az első fél évben ugye kezdődik vízkereszttel, aztán szépen jönnek a bőti vasárnapok, aztán jön nagypéntek, ugye feltámadás ünnepe, és aztán megyünk végig, pünkös, Szent Háromság vasárnapja, és aztán utána fél éven keresztül, az ünneptelen fél évben, a Szent Háromság ünnepe utáni vasárnapok. De aztán a liturgikában a tanár hozzátette, hogy ez az ünneptelen fél év nem ünneptelen fél év, hiszen nekünk minden vasárnap ünnep éppen a tekintetben, hogy arra emlékezünk, hogy Jézus Krisztus feltámadta a halottak közül. És ezért van okunk arra, hogy újjongó gyülekezet lehessünk. Igen, kedves testvérek, Krisztus megváltott gyermekeiként újjongó gyülekezet lehetünk. Olyan sokszor bátorít és hívja fel a figyelmünket az ige erre az örvendezésre. Csak néhányat, négy ige verset emeltem ki a Zsoltárok könyvéből, de számtalant hozhatnék példaként. Hangozzék el csak négy ige vers, ami bátorít bennünket. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak, mondja a 32. Zsoltár. Vagy a 33-ban ezt olvashatjuk, örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Vagy szintén a Zsoltárok könyvének 81. fejezetében, örvendezzetek Istennek, ami erősségünknek. És aztán a 98. Zsoltárban, vígan énekelj az Úrnak, te egész föld, harsanyatok fel, örvendezzetek és zengedezzetek. Az ige bátorítása alapján is lehet újongani Istennek, mint boldog gyermekei, akiknek a szíve tele van hálával. Ez a hála indít aztán éneklésre. Nem egyszer voltam olyan esküvőn, ahol nagyon sok gyülekezeti tag volt jelen. Olyan hangosan, teli torokból énekelték a különböző mulatós nótákat, kúrjongattak, aztán ugyanazok az emberek az Isten tiszteleten, az óruk alatt dörmögték az Istent dicsőítő énekeket. Milyen szomorú pedig fordítva, legalábbis hívő embereknél fordítva kellene lennie. A hálatelt ember teli torokból énekelhet, magasztalhatja a mindenható Urat, akinek köszönhet mindent. Aztán van, mikor halk, szelíd, imádságos szívvel kell jelen lenni. Kell, hogy tudjon imádkozni a gyülekezet egy szívvel és egy lélekkel. Legyen ima élete a gyülekezetnek és a gyülekezeti tagoknak. Kell, hogy legyen egy belső szobája, ahogy a Máté evangéliumának 6. fejezetében ott olvashatjuk Jézusnak a szavait, de kell, hogy legyen egy belső szobája, amiről Jézus beszél, ahol kiönti a szívét, ahol feltárja az örömeit és a terheit. A gyülekezet közösségében is ott kell lennie ennek az imádságos lelkületnek. Akiknek nincsen ima élete a gyülekezetben, annak a lelki élete elsivatakosodik egy idő után. Az imádsággal nem csak önmagát erősíti az ember, hanem másokat is buzdíthat. Ezért az imádságnak különös szerepe és jelentősége van egy ember és egy gyülekezetnek az életében. Olyan öröm volt számomra, már több próbálkozás is volt, de reményeink szerint most aztán tényleg le fog horgonyozni az imádság területén az ifjúságunk, hogy az ifjúsági óra előtt, ami 6 órakor kezdődik, előtte 5 órakor összejönnek a fiatalok, hogy imádkozzanak. Hogy imádkozzanak a gyülekezetért, imádkozzanak a szolgálatokért, és sok minden előjön ebben az ima közösségben, és ez nem a lelki pásztornak a kezdeményezése, hanem ez egy alulról jövő kezdeményezés. Mert érzik ők is az imádságnak a jelentőségét és a fontosságát, hogy ima élet kell, hogy legyen a hívő ember életében. És nem mindig csak ilyen kérő imádságok, hogy Uram, ezt add meg, meg azt add meg, hanem az imádságban ott kell, hogy legyen a hálaadás, hogy annyi mindent kapunk Istentől, és ott kell, hogy legyen a hálaadás mellett valóban a könyörgés a másik emberért. Ott kell, hogy legyen a könyörgés a szolgálatért, ott kell, hogy legyen az imádságunkban az, hogy felelősséget szeretnénk érezni a másik ember iránt. Ezért fontos, hogy a gyülekezet imádkozó gyülekezet legyen. Aztán hallhatunk arról is, hogy az Úrra néző gyülekezet. Hogy Isten népe életében különösen is fontos, hogy őre tekintsen, ahogy a Zsoltáros mondja, a 121. Zsoltárban, szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Vagy ahogy Péter is kilépve a hajóból, amíg Jézusra nézett, addig a leglehetetlenebb helyzetben is meg tudott maradni. Abban a pillanatban, mihelyst levette a tekintetét Jézusról, elkezdett süllyedni. Erre tanít bennünket az ige, hogy tekintetünket őre átszegezzük, és le ne vegyük róla. Semmilyen körülmények között ne engedjük, hogy a gyülekezet figyelmét eltereljék, mert a sátán minden eszközt megragad, minden eszközt kihasznál, hogy ezt megtegye. De Isten hívő népe csak az Úrra nézzen. Tőle várjon segítséget, semmilyen más eszközhöz ne folyamodjék, őtőle várjon útmutatást és vezetést. És utolsó pedig a szolgálat kerül az Isten tisztelet, illetve az ige hirdetés középpontjába. Az Isten népe nem ülhet tehetetlenül, ölbetett kézzel, mondván az én életem rendben van, sinem van. A szolgálatnak két mozgató rugója van. És ezért tulajdonképpen ez a mai vasárnap teszi föl a pontot, az íret, a földön szolgáló gyülekezet. Tudnilik, megadja Isten az értelmét a hívő ember életének. A hívő embernek az élete az arról kell, hogy szóljon, hogy szolgáljon. És a szolgálatnak két mozgató rugója van. Az első, Isten szolgálni, az ő dicsőségére tenni és élni. A második mozgató rugó pedig a másik ember felé szolgálni szeretettel, hogy mások is Isten gyermekei lehessenek, felismerhessék Krisztust személyes megváltójukként. Nem ülhet tétlenül a hívő ember, mert a másik, a mellette levő a kárhozatban van Krisztus nélkül. És a szolgálat éppen abban kell, hogy megmutatkozzék, fáj nekem, hogy a másik ember el fog kárhozni mellettem. Ezért nagyon fontos, hogy ezt a részét megértsük, mert akkor fogunk igazán nagy örömmel és készséggel szolgálni. Az ember úgy jön ebbe a világba, mindannyian úgy születünk meg, hogy a bűn és a kárhozat állapotában vagyunk. A bűn az nem egy-egy tett, vagy egy-egy cselekedet, hanem a bűn nem más, mint egy állapot, amibe beleszületik az ember. Az Istentől elszakadt állapot. És ebbe van mindenki benne. A legkisebb, picin újszülött csecsemőtől kezdve, a legidősebb emberi, mindenki ebben az állapotban van. És tudom, hogy valakik ezt nem akarják tudomásul venni, de ha Isten igéjére hagyatkozunk, akkor Isten igéje egyértelműen azt mondja a Római Levél 3. fejezetében, hogy minden ember vétkezett. Nincs különbség, és híjával van az Isten dicsőségének. Minden ember. Nem olyan régen valaki odajött hozzám, és megkérdezte, hogy lelkész úr, és nem volt benne számonkérés, hanem egyszerűen nagyon jó beszélgetés alakult ki. A tavalyi esztendőben, augusztusban egy nagy templomi szolgálatban prédikáltam, és arról beszéltem, hogy mindenki, aki erre a világra jön, gazember. És egyedül Jézus Krisztus által lehet, oda teszünk egy I betűt, és igaz ember. És ez annyira szíven ütötte, hogy mi az, hogy gazember. Hogy ez a picin csecsemő nem tehet róla, hogy gazember ő is. És aztán Isten igéje az, ami helyre tudja billenteni ezt a kérdést. Hogy mindenki a bűn állapotába születik bele. Ez a picin gyermekünk, ugye megszületett a 4. gyermekünk, ez a picin gyermekünk is olyan ártatlannak néz ki, meg valóban tényleg olyan szép, gyönyörű, bár a kettőt nem kell szembeállítani egymással, szép, gyönyörű gyermek is lehet bűnös. És már ott van, már a génjeiben, a DNS-eiben, az információkban, az egész testét, lényét, szellemét, mindenét, noha még lehet, hogy nem tudatosan tesz dolgokat, hanem ösztönösen, de mégis mindent a bűn átjár az ő pici életében. De így van ez az időskorban is. Amikor már lehet, hogy idősen, ösztönösen cselekszik, és lehet, hogy már csípőből rossz indulata, és lehetne sorolni, az ő szívét, bármennyi tapasztalattal rendelkezzék is, az ő szívét, lényét is a bűn járja át. Mert a bűn állapotában van minden ember. Ezért nagyon fontos, kedves testvérek, hogy a bűn az nem egy-egy cselekedethez köthető, egy-egy tetthez, hanem a bűn az nem más, mint egy állapot. A kárhozat az azt jelenti, hogy mindannyian el fogunk kárhozni, mert a bűneink miatt ezt érdemeljük, szintén Pál apostol írja a római levélben, hogy a bűn zsoldja a halál. A kárhozat állapota viszont visszafordíthatatlan, ezzel szemben a bűn állapota visszafordítható. Mit jelent ez? Aki elkárhozik, az egy teljes, visszafordíthatatlan, Isten nélküli állapotba kerül. Hadd mondjam el, drága testvérek, hogy mindenki, aki meghal ebben a világban, mindenki föl fog támadni. A Szentírás tanítása szerint minden ember föl fog támadni. Csak valaki örök életre támad fel, valaki pedig örök kárhozatra támad fel. Azok, akik örök életre támadnak fel, azok ott lesznek a mindenható Úrral, színről színre látva őt, ott fognak majd dicsőíteni, ott fogják őt magasztalni, ott lesznek majd szeretetben, amiről az ige beszél. Hogy ott már nem lesz sírás, nem lesz fájdalom, nem lesz szomorúság, nem lesznek betegségek, nem lesz gyász, nem lesz halál. Egy olyan helyet készít Isten azoknak, akik őt szeretik. És azok is feltámadnak, akik Isten nélkül halnak meg. Akik számára Jézus Krisztus nem jelent semmit. Ők is fel fognak támadni, de ők örök kárhozatra. Mit jelent ez? Az, hogy egy visszafordíthatatlan állapot, egy olyan állapot, ami Isten nélkül lesz. Igen, kedves testvérek, az Isten nélküli állapot, ez a kárhozat állapota, ez visszafordíthatatlan. Onnan nincsen visszaút, nincs visszaút. A gazdag és Lázár példázatával Jézus ezt szerette volna kifejezni. Ma reggel hajnalban, amikor készültem az ige hirdetésre, és elolvastam gazdag és Lázár példázatát, ott leesett egy mondat, amire sose figyeltem föl. Ott a 26. versben Jézus ezt mondja, ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Tehát ez az áthidalhatatlan szakadék van az örök élet és az örök kárhozat között. Ott már nincsen átjárás, ott már nincsen visszaút, ott már nincs az, hogy még valahogy ott megbeszélni a dolgokat, ahogy sajnos a katolikus egyházban tanítják a purgatórium, ugye tanítják a purgatórium kérdését, vagy éppen dogmatikáját, vagy a tisztító tűz, ott nincsen ilyen. És azt kell, hogy mondjuk, hogy azok, akik elkárhoznak, azok tulajdonképpen visszafordíthatatlan állapotba kerülnek. Aki elkárhozik, az egy visszafordíthatatlan életbe, világba kerül bele. A bűn állapotán azonban lehet segíteni azzal, ha az ember megvallja bűneit, leteszi, bűnlátásra üt és elfogadja Jézus Krisztus érte is szerzett váltságát. A kettő között az a különbség, a bűn állapot és a kárhozat állapota között, az a különbség, hogy a bűn állapota visszafordítható, a kárhozat állapota visszafordíthatatlan. A Krisztusban hívő ember erre a felismerésre jut el, és ezért fáj neki, hogy a másik ember, aki egészen távol van Jézustól, el fog kárhozni. Jézus földre jövetelének ez volt a szándéka, és ez volt a célja. Őt ez indította arra, hogy a bűnös ember életét megváltoztassa, hogy a bűn állapotát visszafordítsa. És ezért írja Pál apostol, olyan szépen van megfogalmazva a római levél 8. fejezetének első versében, idézem, nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Tehát itt van arról szó, hogy visszafordítható az az állapot, amiben beleszületünk. Hogy azok, akik leteszik a bűneiket, azokat Isten megtisztítja a bárány vére által. Hogy tiszták lesznek. Ahogy az 51. Zsoltárban is Dávid ott a Betsabéval eltöltött események után azt mondja, hogy Uram, tisztíts meg engem, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Hogy ő így tisztít meg. megtisztít a bűntől és a bűnnek minden következményétől. És ebből a visszafordítható állapotból szabadított meg Jézus Krisztus sokakat. Így már nincsen, így már nincsenek a kárhozat állapotában azok, akiknek a bűneit magára vállalta, és akik a bűneik terhét odatették a Krisztus keresztjének tövébe. Ez kell, és ezért nagyon fontos, és ezért volt erről szó, ez kell, drága testvérek, hogy a hívő ember szolgálatának a mozgató rugója legyen. Megismertetni az emberekkel, megismertetni az osztálytársakkal, a szomszédokkal, a munkatársakkal, a tanárokkal, barátokkal, rokonokkal Jézus Krisztust. Mert nem szeretnék, ha abban a visszafordíthatatlan helyzetben maradnának, mert akkor nincs lehetőség a halál után, hogy találkozzanak. Nincs lehetőség. Nekem nagyon fáj, drága testvérek, hogy tudom jó néhány családtagomról, hogyha úgy mennek el, ahogy most vannak, akkor nem fogok velük találkozni, és örökké fognak gyötrődni azon a helyen. Rettenetes fájdalom, hadd mondjam el. Rettenetes fájdalom látni azt, hogy valaki, aki ott él mellettem, a legközelebbi családtagom, akiket a legjobban szeretek, vagy azokat a gyülekezeti tagokat, akik ott vannak, vagy éppen a gyülekezettől távol, hogyha abban az állapotban mennek el, abban a pillanatban, amiben vannak, hogy nem fogok velük többet találkozni. És ez rettenetes. És ez az értük való fájdalom indít arra, hogy szolgáljak feléjük. És ebben a helyzetben egyelőre a szolgálat ténye és a mozgató rugója fontos, aztán majd jön a terület. A szolgálat nem szereplés, nem magamutogatás, nem dicsőségkeresés, a magunk fényezése, hanem a szolgálat a másik emberrel való Krisztus megismertetése. A szolgálatban alázatra, a szolgálatban szeretetre, fáradhatatlanságra, odaadásra, lemondásra, kitartásra, türelemre, a másik ember iránt érzett elköteleződésre és felelősségre, az ige és a Szentlélek vezetésére, valamint nem utolsó sorban, ami a legfontosabb, Krisztusra van szükség. Egyedül így lehet Krisztust szolgálni a másik ember felé. Ha ezek a belső dolgok megvannak, akkor lehet arról a külső, de nem elhanyagolható kérdésről beszélni, hogy milyen területen szolgálhatom az Urat a másik ember felé. Hogy miben szolgálhatok. Hogy milyen eszközöket, lehetőségeket mutat meg az Úr nekem. Ezért kell ráfigyelni. Ezért fontos az a vasárnapi cím is, hogy az Úrra néző gyülekezet. Hogy az Úrra néző hívő ember Istentől kapja meg a szolgálati területet. Ha valaki nem az Úrtól kapja a szolgálatot, hanem neki mihez van kedve, akkor az nem szolgálat lesz, hanem magamutogatás. A szolgálat nem kedv kérdése, hadd mondjam el. A szolgáló gyülekezet érzi annak a felelősségét, hogy Krisztus ügyét hordozza a vállán ebben a világban. És így van ez a személyes életben is, hogy a hívő ember érzi annak a terhét, hogy Krisztus ügyének a küldötte ebben a világban. Hogy Krisztust szeretné megismertetni az emberekkel. Hogy milyen területen? Ebben kell Krisztus vezetésére hagyatkozni. Mert ő jobban látja, hogy belőlem kinek mire van szüksége. De egy alapvető dolog, ami itt van, amiről beszél Péter, azt mondja, hogy mindenek a vége pedig már közel van, legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Hogy a hívő embernek az első és legfontosabb szolgálata az imádság szolgálata. Hogy imádkozzunk a másik emberért. Imádkozzunk magunkért. Ahogy Pál is írja, hogy aki áll meglássa, el ne essék. Hogy kitartóak tudjunk maradni. Hogy hűek tudjunk maradni Jézushoz. Ahogy ő mondja, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Imádkozni magunkért, imádkozni a másik emberért, imádságban hordozni a gyülekezetet, imádságban hordozni a különböző szolgálati területeket. És ezért jön az a példa, amit olvashatunk Pálnál, hogy a gyülekezeti tagok az olyan, mint egy test. Vannak a testnek különböző tagjai, testrészei. Vannak a kezek, vannak a lábak, vannak a fülek, szemek, mindegyiknek más és más a feladata, szerepe. A fül nem láthat. A fülnek a feladata a hallás. Nem jó kézzel járni. Vannak, akik ezt próbálják, de nem jó kézzel járni. Mert a kéznek más a feladata. És aztán az ujjaknak is. Mindegyik más, 5 különböző ujjunk van, mindegyiknek más a feladata. És így áll, és így épül fel Istennek az egyháza, a szolgáló egyház. Nem vagyunk egyformák, mindenkinek más az erőssége, mindenkinek más a gyengesége, de egy biztos, hogy Isten mindenkit szeretne használni. És ami a legfontosabb, hogy Isten rajtunk keresztül, a hívő embereken keresztül szeretne életeket menteni. Az evangéliumot eljuttatni emberekhez. És ennek az alapfeltétele, hogy imádkozó gyülekezet legyünk. Hogy imádkozó legyen a hívő nép. Igen, kedves testvérek, ezért fontos, hogy őtőle vegyük el a szolgálati területeket. Kinek-kinek milyen szolgálati területe van. Nem vagyunk egyformák. Valaki a technikában, valaki az igehirdetésben, valaki a csendes, imádkozó szolgálatban, valaki kétkezi munkával, valaki egyszerűen a halk, csendes szavával is lehetne sorolni, mindannyian mások vagyunk. Mindannyian mások, de az Úr ügyét szolgáljuk is, ami a legfontosabb, hogy az Úrhoz szeretnénk oda vezetni embereket. Miért? Mert a bűn és a kárhozat állapotából szeretnénk megmenteni embereket. Az életmentés a legfontosabb. És szomorú és jaj annak az embernek, aki magamutogatásból szolgál. Szomorú. Mert a hívő embernek a feladata az életmentő szolgálat. Mert itt életekről van szó. És a szolgálat elköteleződés Krisztus iránt, de a szolgálati terület Krisztusra való hagyatkozás. Hogy Uram, hol akarsz engem látni? Nem az, hogy hol akarom magamat láttatni, nem én választom ki a szolgálati területet, legalábbis jó esetben, hanem őre elhagyatkozom, mert azon van áldás. Nekem csak tennem kell azt, amire elhívást kaptam. Moody, a híres igehirdető, mondta egyszer, hadd olvassam ezt fel, vannak, akik örökké arról beszélnek, hogy mennyi fontos tennivalójuk van. Hagyjuk, hogy a végzett munka beszéljen helyettünk. Nem szükséges a nagy önreklámozás, menj, dolgozz és munkád, majd rólad beszél. Ilyen emberekre van szükségünk, akik nem riadnak vissza a nehézségektől, akik a kényelmes, könnyű helyzeteket szeretik, azokról nem fog hallani senki. Nekünk azonban olyan emberekre van szükségünk, akik elmennek a föld legsötétebb zugaiba is, hogy azt virágzó kerté változtassák. És ezt meg is tudják tenni, ha az Úr velük van. Tudjátok, drága testvérek, ez a szolgálat. Engedelmeskedni az aratás urának, mert az aratni való sok, a munkás kevés. És ő tudja, hol, kinek van reál szüksége. A szolgáló gyülekezet ismérve legyen ez, hogy Krisztusra figyel, őt követi, és neki szolgál. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, hálásak vagyunk azért, hogy alkalmatlanságunk, méltatlanságunk ellenére te szolgálattal bízod meg a te népedet. Hálásak vagyunk azért, hogy életmentő szolgálattal bízol meg, hogy embereket abból az állapotból, amiben beleszületnek, amiben mi is beleszülettünk, mi, akiket már te megmentettél, éppen talán egy másik emberen keresztül, hogy mi is ebből az állapotból a te drága vezetésed által kiemeljünk. Urunk, kérünk azért, hogy adj ilyen szolgáló lelkületű embereket gyülekezetünkbe, akik szívesen szolgálnak, és akik valóban a te dicsőségedre akarnak tenni, és mások javát szolgálni. Urunk, kérünk, hogy légy velünk, áld meg ezt a drága gyülekezetet, és add, Urunk, hogy valóban szolgáló gyülekezet lehessünk. Amen.